Eredményes élettalálkozó, 2011. január 21-e, Efézusi Levél 46. rész. Megbocsátás vagy halál?
Úgyhogy sziasztok! Mindennyiótoknak örülök. Remélem, hogy ez kölcsönös. Bár ha nem, az se baj, mert úgyse egymásért vagyunk itt, hanem elsősorban Isten miatt. Azt gondolom, hogy ez egy egészen, nekem legalábbis furcsa dolog volt, még annó, amikor először jöttem ilyen találkozókra, hogy eljövünk egy helyre, ahol komoly emberek, tehát én láttam, hogy itt komoly emberek ülnek, Ernő csodálkozik, hogy komoly emberek tényleg azért gyűltek össze, és mind azt mondja, hogy mert hallani akarnak Istentől, mert találkozni akarnak vele, mert felismerték, hogy az életüknek az egyik kulcskérdése az ez. És önmagában ott ülni egy ilyen alkalmon valamilyen kis csoda jelleggel bírt. Kicsit így furcsa is volt, másfelől viszont, ahogy ott ültem, és így körbe pislogtam, így azt mondtam, hogy most valami különleges történik. Valami rendkívüli. Egy titoknak jutottam a nyomára. Valaminek, ami itt volt, nemzedékről nemzedékre, de valahogy feledésbe merült. Mik ezek a furcsa épületek? Nem láttad szerte a városban? Furcsa épületek, nem lakik bennük senki. És az egyik részük így az ég felé nyúlik. Ki hagyta itt ezeket? Miért vannak ezek itt? Valahogy ugyanígy az ember beül egy ilyen közösségbe, és azon tűnődik, hogy milyen szokás, milyen emlék, milyen tradíció hozta őket össze. És nem tradíció, nem szokás, bár emlék, a mindenható Isten ismeretének az emléke. És most itt vagyunk, péntek reggel, és egy történelmi pillanatot élünk. Egy olyan pillanatot, amiről az örökké valóságban is meg fognak emlékezni. A nevedet feljegyzik, mert hallgattad Isten beszédeit. Mert ketten, vagy hárman, vagy talán többen összegyűltünk az ő nevében. Mert egy ősi titkot, amely az élet lényege, őriztünk, hordtunk és éltünk. Történelmi pillanat. A mai reggel. És annál is inkább történelmi, hogy itt van Kaut Gyuri, aki az előbb tiltakozott, de láttam az arcán, hogy igazából csak kéreti magát. És bizonyára van egy rövid kis üzenete a számunkra. Úgyhogy én gyorsan átadnám egy ima után, ennyi időt még azért kell neki hagyni a készülésre, egy ima után átadnám neki a mikrofont. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áldj meg minket egy csodálatos, egy természetfeletti módon. Beszélj hozzánk. Tedd rá a kezedet a lelkünkre, az életünkre, és formálj minket. Maradandó változásokat várunk, ha annak eredményeként, hogy hallgatunk téged, hogy engedelmeskedni akarunk neked, hogy rád támaszkodunk. És ha van valaki, aki ezt az üzenetet, ezt az imát felvételről hallgatja, és biztos, hogy van, tudom, hogy ott ülsz valahol, sétálsz, jársz, mosogatsz, tudd, hogy ugyanannyira itt vagy, mint bármelyikünk, aki ténylegesen itt ül. Mindenható hall és lát téged, és épp annyira fontos vagy, mint bármelyikünk. Csak tudd, hogy ez az üzenet valószínűleg neked szól. Csak úgy, mint nekünk is. Úgyhogy csak kérünk, hogy adj összpontosítást, add meg azt a figyelmet, ami kell ahhoz, hogy hallhassunk téged. Nem akarjuk elveszíteni az üzenetet. Nem akarjuk, hogy elmenjen felettünk a megoldás, hogy ott volt a kezünkben, de lejtettük, hanem meg akarjuk ragadni. Ad nekünk ezt az alázatot most, ezt az összpontosítást, ezt a figyelmet a te nevedben, Krisztus nevében. Ámen.
Sziasztok! Jó reggelt! Tényleg, csak röviden, tényleg történelmet írunk, ahogy a Sanyi mondta, hihetetlen hatása van Isten munkájának, és ha akarod egy módon, ha nem akarod, vagy nem tudod, akkor is része vagy, és te is történelmet írsz. Majd egy bibliaiskola ugye elkezdődött a héten, nem tudom hányan tudjátok. Most egy órát én is tanítok, és hihetetlen megtapasztalás volt, hogy ilyenkor mindig azt szoktam megkérni, hogy mondd el egy mondatba, vagy két mondatba, hogy jöttél a Gyülibe, vagy hogy ismerted meg Istent. És túlzás nélkül mondhatom, hogy a részvevőknek szerintem a 70%-a úgy jött a gyülekezetbe, úgy találkozott, vagy Istennel egyáltalán, vagy akkor változott meg az élete, amikor elkezdte hallgatni az eredményes élet találkozó anyagait. Hihetetlen volt így, és így, egymásra néztek az emberek, te is. És mondják, hogy és engem a Bicskei Zsolti hozott, ugye, aki egy ilyen nagy bizonyság, mert ő tényleg csak hallgatta, megtért, és aztán jött a Fehér Józsi, aztán egy lány mondta, engem a Fehér Józsi hozott, hogy így, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy ti részei vagytok ennek. Most attól függetlenül, hogy valaki esetleg most itt áll, vagy ott ül, igazából mind a kettő egy nagyon fontos rész, és mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van, és a Biblia ezt tanítja 1 Korintus 12-ben, ugye a Krisztus testének az elvét. Krisztus teste a gyülekezetre mondja ezt a Biblia, tehát azoknak az újjászületett hívőknek a csoportjára, akik újjászületett. Tehát, és eznek van egy földrajzi megnyilvánulása helyileg itt, a Golgota utca 3-ba, akik idejönnek reggelente, vagy idejönnek a gyülekezetbe, ez a helyi gyülekezet. De nagyon fontos elvek vannak ezzel kapcsolatban, és az egyik, hogy minden rész... Minden embernek van egy fontos része ebben. Ha tudsz róla, ha nem tudsz róla. Ez így van. És mindannyiótok része fontos. Aki hallgat, az azért fontos, mert Isten úgy adja az üzenetet, amilyen a ti várakozásotok. És erről Sanyival, Antival beszéltünk már többször, még régebben is, hogy sokszor úgy jövünk ide, hogy nem is olyan biztosak benne, hogy miről kéne beszélni, vagy egyáltalán hogyan, hogy mondjam el. És akkor Isten elkezd szólni, használja Sanyi hihetetlen ajándékát, az, ami Isten adott neki, de akkor is Isten kihúzza a prédikátorba, vagy abból, aki itt áll, és hozzátesz az ő bölcsességében a várakozásunk miatt. Amiatt, hogy úgy jövök ide, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok. Töltsd be, Uram, valamit adj, nagy gáz van az életemben, minden nap egyre nagyobb, és valami is megoldásra van szükségem. Legalábbis arra, hogy valaki mellettem álljon, mellettem legyen. És ez a várakozás, ez adja ezeket az üzeneteket, amik itt elhangzanak, amit aztán felkerülnek az internetre. Ugye Peti, Attila, meg Éva, aki leírja őket, és aztán emberek ezrei hallgatják. Most néztük, 2 év alatt legalább 20 000-szer hallgatták meg az üzeneteket, ami egy hihetetlen szám, de nem a számok számítanak igazán, hanem hogy itt egy hihetetlen munka zajlik, és hiszem, hogy biztos láttok rengeteg társadalmi problémát ebben az országban. És én hiszem, mert ezt láttuk a történelemben, hogy a megoldás az legtöbbször nem fölülről jön. A megoldás az általában úgymond alulról jön. Emberektől, akiknek az elméjében lesz egy ébredés. És amit Isten igéje, Isten igéjének a hallása és hittel való elfogadása eredmény. Ez egy ébredés, ráébredés, felébredés, hívhatjuk így is, valóságra, arra, hogy van Isten, arra, hogy Isten hatalmas, arra, hogy ő élő, ami egy nagyon fontos dolog, mert lehet nekem egy halott vallásom, semmire nem megyek vele, de van egy élő kapcsolatom, egy élő Istennel, aki feltámadt, és ez a lényeg, és azért egy hihetetlen hatásod van a környezetedre, és hihetetlen hatásod van az egész országra, és még azon túl is. Ha tudod, ha nem. Úgyhogy ez így nagyon motoszkál bennem, és tényleg, ugye, hogy mondja Galácia, ha jól emlékszem, 4:4, hogy az idők teljességében eljött Krisztus. És az idők teljessége jelenti a földrajzi és politikai berendezkedést. Ugye ott volt a Római Birodalom, gyakorlatilag egy egységes világrend volt szinte, és amely nagyon könnyűvé tette az evangélium terjedését, és Krisztus akkor jött el, ugye értem, Isten így alakította. A Római Birodalmat nem Cézár, vagy nem valamelyik császár emelte fel, hanem Isten alakította úgy, Isten engedte, hogy úgy alakuljon, hogy lehetővé tegye, hogy terjedjen az a hír, és hogy a úthálózat, szabadon mehessenek az emberek, vagy üldözzék őket, és azért menjenek. Ugye, akkor kezdett igazán terjedni, amikor üldözték őket, ami közel van itt, megint, újra eljön. Ugye ezt hallhattuk már, amikor az új világrendről hallunk. És most is egy olyan kor van, ami hihetetlen módon lehetővé teszi, hogy az üzenet eljusson minden emberhez. És Kornéllal beszélgettünk erről, biztos hallottatok róla, szerintem a legtöbben. Ő volt Thaiföldön misszionárius, Bulgáriában, most épp Erdélyben van. És hogy ezt látta főleg a Thaiföldön, és amikor mentek Burmába, ami a világ egyik legzártabb ország, egy katonai diktatúra, a mai napig brutális, és amihez képest Kína vagy a Szovjetunió, az kis miska. És mondta, hogy azt látja, hogy egy hihetetlen mód arra, hogy elérjünk embereket, tényleg az internet, és hogy azon keresztül halljanak és elérjenek dolgokat. És nekünk ugye már régóta van ez a látásunk, hogy emberek ezt hallhassák ingyen. Mi ingyen kaptuk, ingyen adjuk. És persze ebben sokatoknak részletek van, azoknak is, akik mondjuk imádkoznak érte. És hiszem, hogy ez a, ha 100% az egész munka, akkor az ima, hiszem, hogy minimum 51, de inkább 70%. Mert hihetetlen ellenállásban van részünk, nem? Saját életünkben is, de... És Isten ezt így csinálta. Szóval, amit itt hallunk, az nagyon fontos, és tényleg fogadjátok a szívetekbe, zárjátok be, úgymond, tehát őrizzétek meg, de aztán nyilván adjátok is tovább, hogyha van lehetőségetek rá, és imádkozzatok lehetőségekért, imádkozzatok azért, hogy ez a szolgálat tényleg, mert ezt hívhatjuk annak is, ez itt legyen lehetősége terjedni, és minél több emberhez elérni a határokon túl is, és nem is tudom, Ausztráliától Amerikáig is nagyon sokan hallgatják magyarok ezt az anyagot. Úgyhogy itt az új kor, úgy értem a New Age nyakunkon, de ugye ez azt hozta, Isten tudja, hogy van egy hihetetlen technikai fejlődés, aminek vannak átkai, de van egy nagyon nagy haszna, és szerintem a legtöbbetek élvezte ezt, és élvezi ezt, olyan szempontból, hogy amiket itt hallunk, azokat újra hallhatjuk. Ha akarom, 100-szor újra hallgathatom az üzenetet, hihetetlen, 100 éve nem volt ilyen lehetőség. Meghallgattad aztán, amit lejegyzeteltél, vagy megmaradt, az annyi, de most minden egyes szót, minden egyes gondolatot újra forgathatsz a szívedben, és nagyon nagy szükség is van rá, mert 100 000 másik input, vagy inger is ér téged. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy átadom a szót majd az utánam jövőnek, nem tudom. Jó? Amen. Köszönöm.
Jó reggel. Nagyon tetszett, amit Gyuri mondott. Nagyon tetszett. Az imának legalább 51%. Ami azt jelenti, hogy azon dől el, ugye? Kinek van szavazati többsége? Istennek. Itt mit tudunk mi megcsinálni, amit Isten nem akar? Az orromat nem tudom kifújni, ha ő nem támogat benne. Nem, hogy valami örökkévaló jelentőséggel bíró dolgot csinálni. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok. Kérlek, éljetek ezzel a felelősséggel, hogy rajtad múlik a világ sorsa. Sanyi, ez túlzás. Jó, hogyha nem rajtad, akkor kin. És hogyha az embernek annyi ereje van, hogy az orrát se tudja kifújni Isten nélkül, akkor mekkora a hatalmunk egyáltalán? Bármire is. Rendben, akkor a világot nem tudjuk megváltani, de akkor az orrunkat se tudjuk kifújni. És igen, igen, igaz. De Isten igen. De Isten igen. És Isten valamilyen furcsa módon úgy döntött, hogy dolgokat megtesz ő maga, nyilván, de hogy a dolgok nagyját ebben a világban embereken keresztül teszi. Ő teszi rajtad keresztül. És ha ez így van, akkor rajtad múlik. Rajtad múlik. A jeruzsálemi fal, hogy felépül-e újra, és ez egy jelképe annak, hogy mindazt, ami fontos, ami értékes, azt védjük-e, hogy az ellenségtől elrekesztjük-e, hogy az ősi értékeket őrizzük-e, és ezzel életet viszünk egy embernek, tíznek, száznak. A falat úgy építették, hogy egy ember, egy darab, egy pohárnok. Pohárnok nagy ember, mert ő az, aki a császárnak nyújtja a poharat. Ő közvetlenül ott van a király mellett, a császár mellett. Na, ő nagy ember. De végül is senki, egy rabszolga. Hogy ő azt mondta, hogy romokban hever a fal, ki fogja fölépíteni. És hát valakinek föl kéne építenie, valakinek. És kicsit neheztelve nézek rátok. És ő azt mondta, mi lenne, ha az a valaki én lennék? Én. Én. Te. 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 Nem te egyedül, nem ő egyedül, hanem Isten. Rajta, vagy rajtad keresztül. A történelmet formáló hatalma van az imáidnak. És azoknak a tetteknek, amiket utána hitben teszel meg, történelmet formáló ereje van az életednek. Ha egy pillanatra is hallanád azt a hangot, hogy én csak egy jelentéktelen kis senki vagyok ebben a nagy, gazdag és színes és hatalommal teli világban, akkor tudd, hogy ez egy hazugság. Az a gondolat egyenesen a pokol fenekéről jön. És pont azért hangzik el, mert akitől az a hang jön, az tudja, hogy mekkora hatalmad van, és retteg. És azt mondja, hogy csak te meg ne tudd, csak te rá ne gyere, hogy mi az, ami ténylegesen a kezedben van. És ezért hazudik, és ezért hazudik, ezért megtámad, ezért megpróbál elnyomni, eltaposni. És csak ne engedd, csak ne engedd. A mindenható Isten hallja az imáidat. A mindenható Isten mond áment kéréseidre. Ő mozdul, ő teszi meg, és ha ő kinyit egy ajtót, kicsukhatná azt be. Kicsukhatná azt be, és hogyha ő becsuk egyet, ki lehetne az, aki kinyitja. Úgyhogy félelemmel és rettegéssel nyitom ki a könyvet, és olvasom, mert olyan emberekhez beszélek, akiken ennek a világnak a sorsa múlik. És és ez pontos. Hallottátok ezt a... Ez igazából ebben a közösségben az egyik legérzelemgazdagabb és legmerészebb egyetértésnek a kifejeződése volt. Ez volt az... Tehát egy pünkösdi közösségben ez úgy, hogy halleluja, igen, mondjad, pásztor, ez az, ámen, ámen. Nálunk ez egy kicsit visszafogottabb. De a szív mögötte az ugyanaz. Itt megelégszünk egy mélységével és tisztaságával. Mit mosolyogtok? Nem így van. Így van, ez az, hoppá, és egy felbátorodás. A végén még karizmatikusak leszünk, vagy mi van itt? Isten mentsen minket ettől. Nemrég voltam egy karizmatikus közösségben, és ott azt hitték, hogy mi nem szeretjük őket. Úristen, mondom, ezt hogy rontottuk el? Szeretünk titeket. Ha karizmatikus vagy, és karizmatikus közösségbe jársz, és hallgatod ezt az üzenetet, szeretünk téged, tisztelünk téged. Ugye, te viccelünk, hát nem vagyunk egyformák, igaz? De őrzitek az igét, követitek az Urat, buzgóbban, mint sokan mások. A részletek meg kit érdekelnek? Úgy értem, mindenki az Úr előtt áll vagy esik. És hogyha neki valami nem tetszik, van neki hatalma arra, hogy az ő szolgájával bánjon. Ha elesik, felállítja, de nem fog elesni, mert neki van hatalma arra, hogy megtartsa. Ki vagyok én, hogy bírája legyek az én testvéremnek? Vagy bármelyikünk. És igen, lehet, hogyha ide jársz teológiára, akkor néhány dolgot nem azzal a hangsúllyal fogsz hallani, mint ahogy hallod egy karizmatikus közösségben, de még azt sem merem mondani, hogy feltétlenül nekünk, vagy nektek van igazatok. És egyébként is a mi szempontunkból, oké? Tehát a mi szempontunkból nem számít. Az Úr szempontjából igen, de azt meg ő intézi. Mi közünk, nekünk, egymáshoz ilyen módon, ha csak nem az, hogy testvérei vagyunk egymásnak, ugyanaz az atyánk, és ugyanazt az evangéliumot követjük. Úgyhogy ne hidd el azt a rágalmat, hogy nem szeretünk, és nem tisztelünk. Jó, ha szientológus vagy, akkor elhiheted, mert az nem rágalom. De téged is szeretünk, mint ember. És lesz elő most egy előadás, csak tudnod kell, hogy alapvetően nem a valóságot látod és követed. És szükséged van arra, hogy egy mélyebb felismerésed legyen arról, ami ténylegesen van, és hogy a valóság, amely egy ponton láthatóvá válik a te számodra, és új döntésekre vezessen. Ennyi. Úgyhogy most gyerünk a Bibliához. Eredményes élet, erről beszélünk. Hányan ne akarnánk ilyen életet élni? Hányan akarunk eredménytelen életet élni? Hé, Sanyi, mi a célod, hogy eredménytelen legyek? Mennyire akarsz eredménytelen lenni? Amennyire csak telik tőlem. Sanyi, látom, jól csinálod. Igen, igen. Tudom, köszönöm. Hogyne? Persze, hogy eredményesek akarunk lenni. Persze, hogy úgymond sikeresek akarunk lenni. Persze, hogy az életből a legtöbbet akarjuk kivenni. A kérdés csak az, hogy ez hogyan működik. A kérdés csak az, hogy ezt hogyan lehet tényleg megcsinálni. Sőt, néha, ahogy hallgattok minket, Pásztor Kendét, a Bibliaiskola tanárait, és esetleg engem is, kezditek esetleg azt gondolni, hogy ezt nem is lehet megcsinálni. A siker nem csinálható meg, hanem az valahogy másképp jön. Ahogy a világ próbálja, az olyan kispályás, az úgy nem, tehát úgy értem, az úgy nem, az úgy csak a történet egyik harmada, még csak nem is fele. Tedd ezt, tedd így, tedd úgy, rakd a helyére, vállald a felelősséget, legyél érett, ez mind jó, ez igaz, de ez a történetnek csak az egyik harmada. És mi próbálunk mögé nézni, próbáljuk mélyebben, alapvetőbben keresni, és ezért a Bibliát olvassuk. Sanyi, hé, ez egy üzletember találkozó szerűség, nem? Egy eredményes élettalálkozó. Miért állandóan a Bibliát olvasod? Mondjál valami praktikusat. Figyelj, mondok, és mondtam, és csináljuk, és talán a világi képzések színvonalát is elérjük, sőt, sok esetben meghaladjuk a menedzser képzőinkkel, a marketing képzésekkel, és így tovább. De hát az csak a sztori egyharmada. Úgy értem, kispályásak vagyunk, hogyha megmaradunk ezen a szinten. Ezért nyitjuk ki a Bibliát. A mindenható Isten tanácsát kell kapnunk. Mögé kell látnunk a színfalak mögé, a mélyebb összefüggéseket, a mélyebb jelentést, a mélyebb döntéseket kell meghoznunk. Különben ugyanúgy megmaradunk felszínesnek, mint ahogy a világ felszínes. Elkápráztató, de felszínes. Hogy mondják ezt? Parasztvakítás. Mi kinyitjuk a könyvet, és Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetét olvassuk, mégpedig a 32. verset. Miért ezt? Jó kérdés, mert itt tartunk éppen. Olvastuk az összes többit előtte is az elmúlt 2,5 évben. de most ide jutottunk. Azt mondta, hogy 31-ben azt mondja. 30-ban azt mondja. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. 31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. És itt jön a 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak. Azt mondja, hogy legyetek jóságosak. Ez egy parancs. Ez egy felszólítás. És ennek is ugyanaz a szövegkörnyezete, mint az előző tiltásoknak. A szövegkörnyezet az, hogy Isten mindent neked adott. A szövegkörnyezet az, hogy királyi nemzetség vagy. Örökös. Hogy olyan magasra lettél emelve emberként, amilyen magasra ember soha nem hághatott volna. A mindenható Istennek lettél a fia, a lánya, az örököse. Te vagy a menyasszony. Te vagy az, akit a testének hív. Nem lehet közelebb kerülni ennek a mindenségnek az uralkodójához. Nem lehet jobb viszonyban lenni vele, mert ő azt mondja, hogy az életemet adtam, érted, és adom neked. Te vagy a szemem fénye, te vagy ennek a teremtésnek a középpontja. Téged emellek a saját trónomra. Rajtad keresztül fogom élni a létem egy részét örökre a legmagasabb szinten. Minden a ti lábaitok alatt van. Csak én vagyok fölötted, és én is úgy, ahogyan a fej fölötte van a kéznek. Fölötte van, de mennyivel? Hát, alig lehet értelmezni ezt, hisz hogyan fogna meg a fej kéz nélkül? És miért akarna a kéz más csinálni, mint amit a fej mond? Micsoda egység, micsoda összhang. Isten azt mondja, hogy mindent rendbe hoztam. Szeretlek titeket önmagamként. Az életemet adtam értetek. Gondoskodni fogok. Minden, ami az enyém, a tiétek. De most egy különleges korban élünk, ahol még mindaz, ami van, nem nyilvánvaló. Megvan, valóság, de még nem nyilvánvaló, még csak hitáltal látjuk. Azaz egy meggyőződésen keresztül tudva, hogy mi van, de még nem megtapasztalva. Vagy a megtapasztalás csak homályosan, csak mint egy tükör által, mert hogy az ellenség birodalmában élünk. Egy bukott, átkozott világban. De ne felejtsd el, a valóság ez. Te vagy az örökös. Egy trón vár rád. A neved, a jellemed, az, aki te vagy, kimondhatatlan magasságban és értékben van. Isten tette oda. Viszont akkor élj ennek megfelelően. Akkor törekedj arra, hogy azok a döntések, amiket tudatosan hozol meg, azok visszatükrözzenek ebből a valóságból valamit. Pál int minket, mondja, hogy mit ne tegyünk, és mondja, hogy mit tegyünk. És nevetni fogtok, hogy dolgokat nem tenni sokkal egyszerűbb, mint dolgokat megtenni. Tudod, ne nézz oda. Jó. Vagy nézz oda. Tudod. Ne kárhoztass. Jó. Nem. Légy jóságos. Hú. Azt mondja, hogy viszont legyetek. És akkor ez egy felszólítás, egy parancs. Egymáshoz jóságosak. Kihez kell jóságosnak lenned? Kihez? Hogy? Mindenkihez. Mindenkihez könnyű jóságosnak lenni. Bocsánat. Nagyon jó válasz. Köszönöm. De most kötekszem. Én mindenkihez jóságos vagyok. Kivéve a feleségem, a gyerekem, meg te, mert te nagyon közel vagy hozzám. De a többihez mind jóságos vagyok. Igen, mindenkihez, igen, egymáshoz. És talán az egymáshoz jelenthet bárkit, jelenthet mindenkit. De talán, ha a köröket így szűkítjük, akkor a gyülekezethez. Mi egymáshoz, akik hívők vagyunk, legyünk jóságosak. Aztán a házam népe az a családom, a munkatársaim, esetleg az ügyfeleimnek egy szoros köre. Az én körülöttem lévő, az én velem valamilyen függőségi kapcsolatban lévő emberek köre, a házam népe. Talán ez a legjobb meghatározás arra, hogy kihez kéne jóságosnak lennem. Biztos hallottátok már ezt az anekdotát. Még a régi szép MVS időkben Doug Weed mesélte a légitársaságok rendeletéről, amely kimondja, hogy vészhelyzetben a szülőnek, amikor a repülő bajba kerül, és esetleg az utastérből elszökik a lélegezhető levegő, és az oxigén maszkok automatikusan lehullanak ugye mindenkinek az arca elé, akkor ugye felmerül ez a dilemma, hogy kinek segítsünk és milyen sorrendben. És minden szülő, minden a gyermekét igazán szerető ember nyilván először a gyerekének segítene. De a szabály tisztán és világosan kimondja, hogy fordítva kell. Először vedd föl te a maszkot, először te légy biztonságban, hogy aztán élve maradva segíthess a gyermekednek. Mert ha van három gyereked, az elsőre még fölteszed, a másodikra talán, a harmadikra halott vagy. És te is, és ő is meghaltál. De ha magaddal kezded, akkor lesz időd arra, hogy mind a háromnak segíts utána. Nagyon furcsa szabály ez. Ez egy szigorú, katonai szabály. Biztos, hogy nem szentimentális. Biztos, hogy nem asszony találta ki. Biztos? Igen. Asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Vagy általában asszonyok, engedelmeskedjetek a férfiaknak. Jó, nem annak, akinek nem vagy alávetve, de akinek igen, annak engedelmeskedj. Isten így találta ki. A férfi a vezető. Tudom, hogy nem olyan praktikus, mint te. Tudom, hogy miközben neked van 100 gondolatod is mind értelmes, addig nekünk egy sincs. De a döntéseket mégis mi hozzuk meg jobban. Azért nem gondolkozunk sokat. Tudod, amikor egy férfi meghoz egy döntést, akkor ott ül, nyál kicsöppen a szájából, azt hiszed, hogy meghalt, tudod? Rárakod az EEG-t, és valami még mozog, és akkor tudod, elkezd gondolkozni. Egy dolgon, tudod. Ez a felvételen nem fog hallatszani, vagy látszódni. Az agya elkezd forogni, oké? Okay? Szép lassan elkezd forogni. És elkezd egy gondolaton gondolkozni, érzelemmentesen, ugye te már nem tudja mi az. Csapongó gondolatok nélkül, mert olyanok nincsenek, tudod? És csak tudod, és akkor átrágja, és megméri, és eldönti, tudod? És 4,5 óra után, amikor te már rég 82 témát váltottál, ő azt mondja, hogy aha. Jó, és a végén jut egy döntésre, ami jobb lesz, mint amit te gondoltál elsőre. Ez a helyzet. A férfinak kihívás ezt tenni, és neked kihívás engedelmeskedni. De Isten így találta ki. Kérlek, tedd. Ti tegyétek férfiak, a ti részeteket, és asszonyok, ti meg a tiéteket. Minden, amit túlmegy ezen, az fájdalomhoz és szenvedéshez vezet. Jó? Úgyhogy először fölveszem én az állarcot, és aztán feladom a gyerekemnek. Először fölveszem én, aztán feladom a gyerekemnek. Hogy jön ez ide a jósághoz? Hogy jön ez a jósághoz? Legyetek jóságosak. Hát úgy, hogy én soha nem leszek képes jóságos lenni, ha előbb nem teszem föl az állarcot magamra. Soha nem leszek képes jóságos lenni, ha én magam haldoklom, ha én magam üres vagyok, ha meg vagyok keseredve, ha tele vagyok indulattal, haraggal és kiabálással, amit előtte tiltott. Hogyha nem vagyok hajlandó azt az életet élni, amit Isten adott nekem, akkor sose leszek jóságos. Ha megmaradok a magam lázadásában, ahol egy kispályás, saját magamra támaszkodó, büszke, önigazságban élő életet élek, akkor soha nem leszek jóságos. Meg kell, hogy alázzam magam, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, király vagyok, igen, örökös vagyok, igen, a mindenható szeret engem, igen, a jövőm biztos. Igen, a fenyegetések ellenére, amelyek körülvesznek, nekem van erőm, nekem van életem, és erre kell, hogy koncentráljak. Én gazdag kell, hogy legyek, föl kell, hogy tegyem a maszkot a saját arcomra először. És meg kell, hogy tanuljam átértékelni mindazt, amit a szemem mutat nekem. Mert a szemem mit mutat? A szemem azt mutatja, hogy a világ erős, te senki vagy. A szemem azt mutatja, hogy a körülményeim az őrületbe kergetnek, hogy elveszítem a munkámat, elveszítem a családomat, elveszítem az egészségemet, elveszítek mindent. És hogyha a szemem megmarad ezen, hogyha a fókuszom itt marad, akkor mit gondoljak? Akkor honnan legyen erőm? Akkor még legyek jóságos is? Menj a nénikétbe! Nemhogy jóságos nem leszek. Nem? Hát légy őszinte! Kit és mikor küldtél el utoljára a nénikéjével? Miért tetted? Azért, mert teljes lelki békében, belső, megrendíthetetlen erőben, kibeszélhetetlen természetfeletti örömben úsztál. Igaz? Biztos azért. És ő azt mondta neked, hogy hé ember, álljon már arrébb, nem férek be a kocsimmal ide. És te ebben a mámorban elküldted a nénikéjébe. Dehogy is. Azért küldted el, mert ez volt az utolsó csepp a pohárban. Mert egy kisemmizett, üres, már eleve a robbanás határán élő életet éltél. Tedd fel a maszkot először, te. A parancs, hogy örvendjetek Filippi 4-ben, az egy parancs. És nem egy, na, dobok egy kis koncot a gyerekeknek, tudod, kicsit örülhetnek. Nem, ez az élet végső döntése. Ez az élet végső igazsága. Az evangélium igaz, minden elvégeztetett, minden a tiéd, a mindenható Isten mindent a jóra formál. Nézd meg, mondj rá áment, és gondolkozz rajta, és fejezd ki. Ez a valóságod. A hit ezt jelenti. A hit nem valami nem létezőnek a mentális létrehozását jelenti. A hit valami létezőnek, valóságosnak az elfogadását és tudomásul vételét jelenti. De ha te tiltakozol a valóság ellen, ha te azt mondod, hogy ez nem így van, nézd meg, itt vannak a bizonyítékaim, itt van, elvették a kocsimat, itt van, nem tudom kifizetni a számláimat, itt van, és mindet tudod bögdösni, és a fókuszod itt van, és azt mondod, hogy ez igaz, te meg hazudsz, ez igaz, akkor milyen életet élsz? Akkor minek vagy keresztény? Úgy értem, ha lázadni akarsz, ha azt akarod mindenáron gondolni, amit amúgy is gondolsz, ha mindenáron át akarod adni a vezetést a világnak, az ördögnek, a te becsapott szívednek, akkor minek vagy itt? Komolyan? Az uralom, amiről Isten beszél, az a saját szívedben, a saját lelkedben kezdődik. Neked kell királyt választanod. Neked kell minden nap királyt választanod. Ki a te királyod? Hó, az én királyom? Sokszor a szívem. Hó, az érzelmek, amik jönnek? A körülményeim a királyom. A vágyaim a királyom. Ezer királyom lehet, mindet le kéne döntened a trónról. Ezért mondja az Úr reggel azt, hogy tagadd meg önmagad, veszítsd el a saját életedet, és kövess engem. Hagyd el a te életedet, én értem. Lögd rá a trónról a bitorlót, és ültess föl engem oda, és én elmondom, hogy mi a valóság. Örökös vagy, te vagy a király, te vagy az, aki biztonságban van, te vagy az, aki már régen lélegezhetsz ebből a levegőből. És akkor lehetsz jóságos. Akkor egyszer csak jóságosnak lenni. Úgy értem? Volt-e már veled úgy, hogy azt mondták, hogy ne légy már ilyen mamlasz, tartoznak neked. Menj oda és csapj az asztalra. Tartoznak neked. Úgy értem, gyerünk, csinálj valamit. Tartoznak neked. És azt mondod, hogy igen, így kéne tenni, tényleg tartoznak. De nem ez a helyes. Nem ez a helyes. Miért tartoznak? Mert bajban vannak. Én is bajban vagyok. Az én bajom miért nagyobb, mint az övé? Az én bajom miért élvez előnyt, mint az övé? Ha ő bajban van, és én is bajban vagyok, vajon mit akarnék, hogy velem tegyenek az én bajomban? Eladjanak rabszolgának? Mint hogy én akarom most őt adni? Én is tartozom. Ő is tartozik. Nekem elengedte. Én is el akarok engedni. De ha a te világod olyan, ahol nem engednek el semmit, ahol szigorúan ítélnek, helyben likvidálnak, akkor a te világod egy olyan, amit biztos, hogy nem irigylek tőled. A jóság abból jön, hogy jóságot fogadsz el. A jóság abból jön, hogy jóságban élsz. De a jóságot el kell tudni fogadni. És tudom, hogy nehéz, mert az ellenkezőjét bizonyítják a körülményeink, az ellenkezőjét bizonyítják a kultúránk, a neveltetésünk. Az ellenkezőjét tanították nekünk. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak. Irgalmasak. Az irgalom az, amikor valaki megérdemel egy büntetést. Amikor valakinek a tettei megérdemelnek egy olyan következményt, amely negatív. De mégsem adod meg neki. Ez az irgalom. Hogy nem adod azt a büntetést, amit jog szerint adhatnál. És persze vigyáznod kell, mert a jog szerint adható büntetés sokszor csak a te jogod szerint adható büntetés. Emlékeztek a múlt heti önigazságról? Te vagy a végső valóság meghatározója, az igazság birtokosa. És te, mint bíró, ítéletet mondtál a Józsi fölött. És bűnös. És tartozik neked egy meleg szendvicssel. És járna neki, hogy oda menj, és nagyon-nagyon élesen megkérdezd, hogy meddig kell még várnom arra a meleg szendvicsre. Az irgalom az, amikor ezt nem teszed. Azt mondod, hogy egyszer megrendelem még egyszer. Ennyi. A jóságosság az az, hogy közben felépíted, bátorítod, megköszönöd neki, hogy mennyire hálás vagy azért, hogy ő egyáltalán csinálja ezt a büfét, és egy tisztes borravalót adsz neki. Jó az üzenet? Százalékot kapok. Ha nem élsz önigazságban, akkor az irgalommal ritkán kell élned. Mert igazi bűnt, igazi gonosz tettet viszonylag ritkán követnek el veled szemben. Legtöbbször csak a te igazságod ellen vétenek. Ahol meg nincs semmi baj, te vagy a baj, hogy szabtál egy rendet, amit senkinek nem kéne betartania. De te mégis ki vagy bukva, hogy senki nem tartja be. De ha igazán vétenek ellened, akkor jön az irgalom. Na most elkaptalak! Benne van a Bibliában, hogy ilyet nem lehet. És akkor most jön az irgalom, ami azt jelenti, hogy elengedsz. És aztán jön ez a legnehezebb rész. Bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. És azt gondolom, hogy az emberi életnek a véges, szabad akarattal bíró lények együttlétének ez az alapfeltétele. A véges, inkább így mondom, véges és bukott, szabad akarattal bíró lények együttélésének ez az alapfeltétele. Elmondom még egyszer. A megbocsájtás nem egy erény, hanem a szabad akarattal bíró, bukott és véges lények együttélésének az alapfeltétele. Az alapfeltétele. Mit képzelsz? Komolyan mondom, mit képzelsz? Azt gondolod, hogy akik körülötted vannak, azok csak azért, mert körülötted vannak, megszűnnek régi bűnös természettel élni? Megszűnnek átkozottnak és bukottnak lenni? Megszűnnek a bűn rabszolgájának lenni? Csak azért, hogy neked az életed kényelmes lehessen? Tényleg ezt képzeled? Hogy veled ezt nem tehetik? Úgy értem, a világ több mint 6000 éve egy átokban vesztegel. Egy kizökkent valóságban vagyunk. A bűnben születünk és bűnben növünk fel. Úgy isszuk a gonoszságot, mint a vizet. Egy bukott világ vagyunk. Ahol Istennek nem az igazságtétel volt a megoldása, hanem a kegyelem. ahol igazságot úgy tett, hogy ő maga kifizette mindannyiunk adósságát, és aztán ő maga adta nekünk a maga igazságosságát. Ez az evangélium, hogy Jézus Krisztus meghalt 2000 évvel ezelőtt, érted és értem, és ezzel kifizetett minden adósságot. Ez az ő igazsága. Ez az ő igazsága. De aztán megtartott minket a bukott állapotunkban. Megtartott minket a régi bűnös természetünkkel együtt. Helyzetileg tökéletesek vagyunk. A jog állapotunk az örökösé, a szenté, a tisztájé. Papíron van róla. De a tapasztalatom még mindig a régi. A tapasztalatom a bukott ember tapasztalata. Miért? Mert Isten jellemet akar építeni. Mert Isten a lelkemet akarja fejleszteni. Mert állandóan választásra akar ösztökölni. A régi és az új között. Megtagadni a gonoszat, megtagadni az istentelent, és választani az igazságot. De a helyzet az az, hogy még mindig a bűnös természetünkkel együtt élünk. És amikor elfelejtjük felölteni az újat, az új embert, és levetkőzni a régit, akkor sajnos a környezetem a régit tapasztalja meg. És elkerülhetetlen, hogy így legyen. Elkerülhetetlen, hogy így legyen. Mi a megoldás tehát? Mi a megoldás tehát? Amikor újra meg újra vétenek ellenem, amikor újra meg újra megbántanak, amikor újra meg újra fájdalmat okoznak, amikor újra meg újra méltánytalanul bánnak velem. Mi a megoldás? Hagyd abba, ez a megoldás. Hagyd abba, ne tedd, hátra. És igaz, hát hogy ne, persze. Isten soha nem tette a bűnt helyessé, sosem igazolta a bűnt. Igen, hagyd abba, de a viszony köztünk nem lehet az, hogy én vagyok a te bírád. A viszony köztünk nem lehet az, hogy halált találunk, mert te bűnös vagy, hanem hogy meg kell, hogy bocsássak neked. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És ad nekünk egy mércét erre, egy mértéket. Hogyan bocsássak meg? Hogyan bocsássak meg? Ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Én itt két dolgot látok. Az egyik, hogy a megbocsátásom, az én megbocsátásomnak az alapja nem kell, hogy más legyen, mint az evangélium. És itt befejezem. Miért bocsássak meg a feleségemnek? Mert Krisztus meghalt érte. De azon kívül semmi okom nincs rá. Nem is kell, hogy legyen más okod rá. Ez elég. Ez elég. Miért bocsáss meg bárkinek is? Mert Krisztus meghalt érte. De ott van az a világi ember, az aljas, az a nyerészkedő, az otromba. Annak miért bocsássak meg? Mert Krisztus érte is meghalt. Igaz, hogy ő még nem fogadta ezt el, igaz, hogy még nem érvényes rá, de én úgy olvastam, hogy Krisztus a világ minden bűnéért meghalt. Úgyhogy megbocsájtok. A másik, hogy milyen mértékben bocsájtok meg. Tehát úgy értem, a megbocsájtás mekkora erőfeszítést vár tőlem. És itt megint Krisztus a példa. Azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Az ahogyan jelenti ezt az alapot, amiről beszéltünk, de jelent egy mintát is. Amikor Isten meg akart nekünk bocsájtani, meddig ment el a megbocsájtásra való készségében? Megbocsájtok neked, ha most rögtön abba hagyod. Igaz? Ezt mondjuk mi sokszor. Ha-ha-ha, tegnap is megbocsájtottam ezért, és még mindig csinálod, nem bocsájtok meg többet. Egyet értek. Méltányosnak találom. Haza is megyek mindjárt, és mondom az asszonynak, hogy van ez. Meg főleg a fiamnak. Hát a fiam az már rég túl meg minden határon. lejárt az időtök, ennyi. De azt hiszem, hogy Krisztus nem így bocsátott meg. Ő a saját élete árán is megbocsájtott. Jól látom? Hogy ő úgy bocsájtott meg, hogy egészen addig megbocsájtott, ameddig már nem... Tehát végig. Hagyta, hogy megöljük. Igaz? Tehát a saját élete árán bocsájtott meg. Hát ez merész. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy nincs semmilyen olyan határ, ami az én tetszésemből vagy nem tetszésemből jön. Az én ítéletemből jön. Az én érdekeimből jön. A megbocsájtás feltétel nélküli kötelességem a másik felé, mert Krisztus igazságot tett, és mert Krisztus is így bocsájtott meg. És ha egy picit gondolkozol ezen, ha ezt nem csak egy felszínes módon hallgatod, és azt mondod, hogy megint egy ilyen parancs, hanem elgondolkozol rajta, hogy milyen alternatívát tudnál mondani a világ működtetésére. A véges, szabad akarattal bíró, bukott lények együttélésére, akkor kérlek, nyújts be írásba Istennek a javaslatodat. Szerintem kevesen leszünk, akiknek a javaslata tényleg benyújtásra kerül. Mert vagy két út van, vagy a halál, vagy a megbocsátás. Igazából a kettő között nincs semmi. Vagy egy ponton elvágom a kapcsolatot a másikkal, mert következetesen és visszafordíthatatlanul vétkezni fog ellenem, és ha a megbocsátás nincs ott az eszköztáramban, akkor egy ponton meg kell, hogy szakítsam a kapcsolatot vele, meg kell, hogy öljem, ez a halál, vagy megbocsájtok és élhetünk. A kettő között nincs semmi. Ami a kettő között van, az parasztvakítás. Az, hogy a szürkében megpróbálok nem döntést hozni, de ahogy a szürkébe lépek, már sodródom a másik szélsőség felé. És csak egy pici idő, míg el is jutok annak az útnak a végére, amit ez a szürkeség azonnal kijelölt. Vagy megbocsájtok, vagy megölök. Ez a két lehetőség van. Istennek se volt más lehetősége velünk. Vagy eltörli a teremtését, vagy megbocsájt nekünk. És magáról a megbocsátásról sokat lehetne beszélni, és lehet, hogy fogunk is, bár egyszer már beszéltünk róla, igaz? Előre szaladtunk Efézusban. Volt egy egész alkalom, ami a megbocsátásról szólt. De lehet, hogy megállunk emellett még egyszer. Mert van jó néhány lelki kis csapda, ami miatt a megbocsátást félreértjük. Tehát azt mondom, hogy de hát újra dühös lettem rá, újra összevesztem vele. Nem tudok megbocsátani. Ez nem jelenti azt. Vagy, de nem felejtem el, megbocsájtok neki, és másnap reggel fölkelek, és ugyanúgy neheztelek. Nem tudok megbocsájtani. Ez se igaz. Tehát ugye nem tudom, hogy így van, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudsz megbocsájtani. Akkor oké, hogyan történik a megbocsájtás? Tehát milyen döntéseket kell meghoznom? Mire kell gondolnom, amikor megbocsájtok? Ugye a szó üres kimondása, hogy megbocsájtok, az mondhatnám azt is, hogy zötymökkő. Hogyha nincs mögötte egy jelentéstartalom, ha nincs mögötte egy hozzáállás, egy döntéssor, akkor nem ér semmit, igaz? A zötymökkő és a megbocsátás egyenértékű, ha nincsenek mögötte cselekedetek. Mik azok a cselekedetek, amikkel létrejön az, amit Isten vár tőlünk? És a cselekedetek alatt sokszor nem azt kell érteni, hogy hozok neki egy teát, hanem lelki cselekedetek, döntések, igenek, nemek, odabent, egy viszonyulás, egy gondolkodásmód, egy elme. Ezek cselekedetek, csak az elme cselekedetei. Úgyhogy szerintem ezekről fogunk beszélni jövő héten. De addig is bátorításként szolgáljon nektek, hogy ezeknek a parancsoknak az alapja ez, hogy Isten adott neked egy levegő, egy oxigénmaszkot ebben a fuldokló világban. És azt mondja, hogy tedd föl először te, a tiéd, neked csináltam, élhetsz, sőt, élned kell, hogy aztán ezt az életet kifejezhesd. Nem várom tőled, hogy miközben neked nincs meg ez az élet, te mégis kifejezd valahogy. Hogy tehetnéd? Hogyan adhatnál valamit, ami neked sincsen? Azért kérlek, és azt azért könyörgöm, hogy fogadd el először te. Te úszkálj, duskálj benne. Duskálj? Ilyen van szó? Igen. Te duskálj benne. És amikor túlcsordul, akkor egyszer csak meg fog jelenni, és adni fogod. A te elsődleges kötelességed az, hogy tedd föl az oxigénmaszkot először a saját arcodra. És azután segíts a gyerekednek, a férjednek, feleségednek, a házad népének. Légy velük jóságos, légy velük irgalmas, bocsáss meg nekik, mint ahogy Isten is megbocsájtott neked, neked a Krisztusban. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tégy minket jóságos, irgalmas és megbocsájtó emberekké. Adj nekünk irgalmat és kegyelmet. Bocsáss meg nekünk, és légy velünk jóságos. Hadd lássuk, hadd érezzük, hogy jóságos vagy hozzánk. Hogy aztán így mi is azok lehessünk. És csak kérünk, hogy ne legyünk ilyen módon adósai senkinek, hanem hogy megadjuk, amivel tartozunk. A jóságot, az irgalmat, a kegyelmet, a megbocsájtást, a szeretetet. De ne legyünk restek elfogadni se, mert felénk kell, hogy áramoljon először tőled. És talán, ha szerencsénk van, talán, ha úgy adod, akkor a testvéreinktől is jön, de tőled várjuk egyedül, tőled viszont várjuk, Urunk. Add nekünk ezt a kegyelmet, add nekünk ezt a szeretetet, ezt a jóságot, ezt az irgalmat. És hogyha úgy vagy itt, hogy még sohasem kötöttél békét a mindenható Istennel, ha eddig a létezésében se voltál biztos, lehet, hogy most se vagy, felkérlek, hogy békülj meg vele, hogy fogadd el, hogy ő létezik, és hogy ő rendbe hozott mindent. Ez az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, csak hinni kell ő benne. Ennyi az egész. Aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Kérlek, hogy fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Lehet, hogy hívő vagy. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy régóta hiszel benne. De lehet, hogy még sosem fogadtad előtt, mint a megváltódat. Mint ahogy az én házamban van olyan szék, amire még sose ültem le. Tudok arról a székről, de még sose ültem rá. Rá kell, hogy üljek. Jézusra rá kell, hogy bízzam magam. Egy döntés. Légy a megváltóm, Jézus. Légy a megváltóm. Elfogadlak, Uram. És csak tudd, hogyha meghoztad ezt a döntést, örök életed van. Beszélj valakivel erről. Keress egy helyi gyülekezetet, amely olvassa és hiszi a Bibliát, amely ismeri a kegyelmet. És imádkozz Istenhez rendszeresen. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Egy utolsó gondolat még. Okay. Ha ez az üzenet használt neked, mondjuk ezt ilyen gyorsan még nem tudod megítélni, hogy beveszel egy gyógyszert, várni kell egy pár órát, még kiderül, hogy hat-e. De ha úgy érzed, hogy ez adott valamit, ha úgy érzed, hogy segített neked, akkor kérlek gondold át, hogy lehet-e körülötted olyan ember, akinek szintén segíthet? Lehet-e valaki, aki ugyanúgy épülhetne tőle, mint ahogy esetleg te épültél most? Ha van ilyen ember, ha el tudsz képzelni csak egy ilyen embert, kérlek mondd el neki, hogy van egy ilyen üzenet, hogy mondd el neki a weboldalaink címét, az istenlétezik.hu-t, a jóhírneobész.hu-t. Csak beszélj neki esetleg a bibliaszól.hu-ról. De ezek az üzenetek az istenlétezik.hu-n vannak fönn. Tehát gyakorlatilag ez az az oldal, ahol csak ez van. Egyelőre. És tényleg csak tud, hogy ez a kis figyelmesség megváltoztathatja egy ember életét örökre. Óriási tisztesség ez, és ahogyan Gyuri beszélt róla, félelemmel és rettegéssel tartjuk ezeket az alkalmakat, mert tudjuk, hogy Isten ilyen módon elviszi ezeket az üzeneteket olyan helyekre, ahova nem is reméltük, nem is álmodtunk róla, hogy eljuthat. Úgyhogy csak kérlek, szólj valakinek, csak mondd el valakinek. Egyszerűen, nyíltan. Hé, ez állati jó. Hallottam egy pasit, olyat mondott, eldobod az agyadat. Na, ezt hallgass meg itt. És tökéletes. Ennyi. Nem kell több. Isten elvészi a dolgát. Jó? Szabó Péter lesz a következő műsorpont. Tará, tará! Zenés-táncos előadással a szientológia rejtelmeiről. A belépési nyilatkozatokat a végén osztjuk ki. És nem viccelek egy picit, az elején kiosztjuk őket. Nem, oké, csak annyit gondolok, hogy a szientológia egy olyan jelenség, egy olyan sokak által nem is vallásosnak hitt jelenség, amivel egyre többet lehet találkozni, főleg profi körökben, hogy kell, hogy tanuljunk róla, kell, hogy tudjunk róla, hogy mi ez, mit kell róla gondolni, barát-e vagy ellenség, és bármelyik is az, hogyan, melyik ponton, és miért. És Péter azt hiszem egy nagyon jó tanárunk lesz ebben, hisz ő megnézte ezt közelről, ő járt a tűz közelében, és innen fog nekünk adni egy beszámolót bibliai alapon.